Gina szökni készül.
Meg fog szökni. De hogyan? Csak a szándék volt világos. Az erődöt nem hagyhatta el kíséret nélkül, sőt, egyelőre még a mások társaságában sem mehetett ki. A város nem ismerte, hisz alig, hogy elkezdett benne élni, már is megtiltották, hogy átlépjen a kapun. Másnap, felkeléstől fogva, úgy iparkodott minden tennivalójával, hogy minél több szabad ideje maradjon. Körbeszaladta az udvart, megvizsgálta a kapukat, a kerítést, az ablakokat, hogy lehetne kijutnia innen. Ha egyszer kim van az épületből, valamelyik járókelő csak megmondja, merre az állomás. A saját ruháit kellene visszaszerezni. Azt még abban a boldog időben megtudta, mikor szóba álltak vele, mekkora hatalom a városban a matula. Itt bárki felnőtt megszólíthatja, visszaviheti, ha meglátják egyedül, egyenruhában. Köztudomású, hogy az intézet növendékei nem járhatnak egymaguk. Persze az lehetetlen, hogy a raktáros visszaadja a holmiát, így kell majd megszöknie, ahogy van. Kalapot nem tesz, esetleg a harisnyáját is lehúzhatja, azt a jellegzetesen matulás, ronda, fekete patent harisnyát. A kötényt is leveszi, akkor legfeljebb az ízléstelen, hétköznapi egyenruha marad rajta, azt talán nem kelti fel annyira a figyelmet. Persze ahhoz, hogy bármire is vállalkozhassék, legalább valamennyire ismernie kellene ezt a várost. Egyelőre csak a fehér templomig látta az utat. Bár a legfontosabb az, hogy kiszabaduljon innen. Hogy lehetne innen kimenni? A falon át képtelenség. Most már tisztában volt az épület szerkezetével, beosztásával. Volt itt a kerítésen oldalkapu, de vasból, kilincs nélkül, és persze kulcsra zárva. Az utcára nyíló ablakokat meg mindenütt rács védte. Innen csak úgy lehet kijutni, ha az ember előtt kinyitják a lenti főkaput, ha a portás kiengedi. Igaz is, a portás. Emlékezett valami komor, köpcös emberre, aki érkezésükkor fogadta őket. Átszaladt a kerten az U alakú épület nyitott karjai között a fedett kapubolt alá, ahonnan, innen a belső kapurácson, a portás fülke nyílt. Ha barátságot köt ezzel az emberrel, ha gyakran meglátogatja és rászoktatja, hogy ne csodálkozzék, hogy beberész hozzá, nem volna lehetséges, hogy egyszer meg tudja kaparintani a kulcsot és kisurranhat a kapun? Mindegy, ha esik is, ha akármilyen idő is van, megy ő kabát nélkül is, csak egyszer kin lehessen. Odaállt a fülke ajtajához, benézett az üvegen. A portás háttal volt felé. Újságot olvasott. Szemköz Ginával jól látszott a kulcsos tábla. Volt a sok kulcs között egy, szokatlanul nagy és ódivatú is, éppen a tábla közepén. Ez nyithatja a kaput. A régi iskolájában jóban volt a kapussal, aki mindenfélét árult, cukorkát, meg perecet, meg tejet, még füzetet, szeruzát is lehetett venni a fülkéjében. Miért ne próbálná megkedveltetni magát ezzel az emberrel? Hát, ha sikerül. Majd nagyon igyekszik. A kapus most letette az újságot, mintha megérezte volna, hogy nézik. Megfordult, s ahogy észrevette a leselkedő kislányt, azonnal kilépett a fülkéből. Megkérdezte, mit akar. Gina nem tudott válaszolni, csak rámosolygott. Nem jutott eszébe semmi értelmes válasz. Olyat mégsem mondhat neki így, minden előzmény nélkül, hogy nekem nagyon rokonszenves a kapus bácsi, szerettem volna elbeszélgetni a kapus bácsival. Korai még. Lehetetlen. Tessék visszamenni, mondta a kapus, nem haragosan, nem is különösen mordul, inkább olyan tárgyilagossággal, amivel egyszerűen nem volt érdemes vitatkozni. Nem szabad a fülke körül tartózkodni? Nem olvasta a házi rendet? Nem olvasta. Pedig volt belőle példány mindenhol, a folyosókon csak úgy, mint a hálótermekben. Ám mihelyt meglátta, hogy azt tartalmazza, mi kötelező itt és mit tilos, olyan utálkozás fogta el, hogy ha rá is pillantott, tüstént elkapta a fejét, hogy még csak ne is lássa. Most visszafutott az internátusba, és elkezdte tanulmányozni az írógépelt, bekeretezett szöveget. Felkelés hétköznapokon 7:30, ünnep és vasárnap 7:30. Reggeli. Ez a napi beosztás, ezt már tudja. Egymástól senki nem kérhet kölcsön, és nem is cserélhet. Pénzt magánál senki se tarthat. Ez nem az, nem erre célozhatott az öreg odalenn. Az intézeti személyzettel érintkezni tilos. Megvan. Ez az. Hogy miért, az nyilvánvaló. Ha az ember érintkezik az intézeti személyzettel, akkor esetleg barátja lesz valaki. Takarítónő, kapus, kertész. Az kicsempészhet tőle levelet, vagy azt színlelheti, nem látja, mikor kiszökik a kapun. Reménytelen. A kapusra sem számíthat. Mást kell kitalálnia. Egyelőre kénytelen várni. Majd olyan jó lesz, szorgalmas, szelíd, még vidám is, hogy mindenki azt hiszi róla, már megszokott, sőt, szeret itt lenni. És mikor alkalom kínálkozik, egyszerűen eltűnik az utcán a menetből. Ehhez viszont az kell, hogy ismerje a séták rendjét, útvonalát. Tudja, milyenek a környéken a kapualjak, a boltok, a középületek. Hol rejtőzhetik el hirtelen, vagy hol vághat át? Hát akkor türelem. Az ötödik osztályban tanító tanárok és tanárnők mind szóvá tették a testületi szobában, milyen kedvező a helyzet a felső tagozat legfiatalabbjai között. Az új lány, a pesti Vitai példamutatóan szorgalmas, és az osztály, mintha versenyezni akarna vele, vagy megmutatni, hogy egy kezdettől fogva matulás nem maradhat le egy eddig más iskolába járt tanuló mellett, hasonlóképpen iparkodik. Gigus tanárnő, aki tavalyról ismerte már az osztályt, és nem csak németet, de franciát is tanított az ötödikeseknek, külön gratulált Kalmárnak ahhoz, hogy az osztály alig, hanem túlesett a serdülés nehéz szakaszán. Tavaly még a legnagyobb erővel kellett féken tartani őket. Most rendesen viselkednek, és igazán szorgalmasok. A Vitai gyerek anyanyelvként beszéli a két nyelvet. Viszont Zsuzsanna testvére tanú rá, hogy az ötödikesek egymást korrepetálják délutánonként, hogy le ne maradjanak mellette. Úgyhogy a haladásuk egyenesen szenzációs. Kalmár szerényen mosolygott. Szentül hitte, az fordította meg így a helyzetet, hogy az ötödikeseknek ő lett az osztályfőnökük. Neki akarnak a lányok örömet szerezni, őt akarják elragadtatni példás viselkedésükkel, s Vitai is így akarja elfelettetni, milyen kínos körülmények között ismerte meg őt. Miután mindig mindenki szerelmes volt Kalmárba, el se tudta képzelni, hogy a titkos harc, melyet osztálya Vitai Georginával folytatott, egyelőre annyira igénybe vette az ötödikeseket, hogy még arra sem értek rá, hogy igazán szerelmesek legyenek bele. A második hét, amelyen Kismari, Murai, Szabó és Gina el voltak tiltva a városbeli sétától, letelőben volt. A matulában minden szombaton, utolsó óra után rövid értekezletet tartott a nevelőtestület, amelyen az igazgató elnökölt és az osztályfőnökök és prefekták sorra jelentették, melyik osztályban mi tapasztalható. Ezen a második szombaton az ötödikesekről mindenki annyi jót mondott, hogy az igazgató egy kis tűnődés után úgy nyilatkozott, hogy ha az osztály szorgalmában nem lesz visszaesés, esetleg lehet róla szó, hogy az a bizonyos októberre eső meghívás, a nevelők összemosolyogtak, ezúttal az ötödikeseknek jusson. Kalmár büszkén pillantott körül. Gigus tanárnő helyeselt. A nagy tiszteletű úr azt mondta, nincs ellene kifogása. Még Trúd Gertrúd, a torna tanárnő is, aki sose volt megelégedve semmivel, és mindig nagyobb teljesítményt kívánt, mint reális lett volna, bólogatott, és nem szavazott ellene. Nem szabad velük előre közölni, figyelmeztette nevelőit az igazgató. Ezt mindenki helyeselte, mert nem egyszer előfordult, hogy a megdicsért osztálynak fejébe szállt a dicsőség. Legjobban Kőnig integetett, hogy jobb is, ha titok marad. De ahogy az értekezlet befejeződött, rohant át az internátusba, ahol a növendékek már bent ültek az ebédlőben, és várták a nevelőket, hogy megkezdhessék az étkezést. A tanulók asztalánál csak a diakonisszák étkeztek. A tanárok helye, mindenki bánatára, egy külön emelvényen állt. Határozottan rontotta az étvágyat, hogy mindig látják felülről, kilocsolja meg az abroszt levessel, vagy kiejti le a falatot a villájáról. König egyenesen az ötödikesekhez ment, s közölte velük, mi volt a döntés. Az arcok felragyogtak. Gina nem tudta, miféle októberi meghívásról van szó, s miután úgy is hiába kérdezte volna a lányoktól, tudta, várnia kell, míg valahogy kiderül. Valaki kimondta a közelében a Horn Mici nevét is. Ettől tüstént elöntötte a méreg. Sose látta ezt a Horn Micit, de még a nevét is utálta hallani. És Königről is megvolt a véleménye, aki ugyan azzal kezdte, hogy neki voltaképpen nem volna szabad elmondania, ami hírrel jött, de mégis közli, hogy figyelmeztesse az osztályt, el ne játssza valami ostoba csinnyel a várható örömet. Hogy egy felnőtt ennyire ne legyen képes tartani a száját, még ha az ő érdekükben teszi is. Szürke, örömtelen szombat volt. Apja ezen a délutánon is felhívta ismét nem Pestről, ezúttal Sümegről. A beszélgetés pontosan úgy folyt le, mint az előző héten. Bár Zsuzsanna és Torma Gedeon később megállapították, vitai ezúttal nem volt olyan különösen merev és szomorú. Másnap reggel a prefekta aggodalmas arccal tevékenykedett az asztalnál. Ünnep lévén 8-kor reggeliztek. Zsuzsanna sokáig tárgyalt Erzsébet testvérrel, aztán elszaladt valahová, s fénylő arccal tért vissza egyenesen Ginához. Kiderült, hol volt és miért? Az igazgatónál. A két hétre szóló kijárási tilalom ugyancsak hétfő estével járt volna le, ám ma már a második vasárnap volt, amikor a bűnösök elmulasztották volna, ami egész hétre erőt ad a léleknek, a templomi istentiszteletet. Zsuzsanna tudni akarta, nem vihetné-e őket mégis magával. Az igazgató úgy határozott, elmehetnek a templomba, és arra való tekintettel, hogy a két héten mintaszerűen viselkedett mindenki, ha már délelőtt úgyis kin járnak az istentisztelet miatt, részt vehetnek a délutáni sétán is. Mind a négy lány örült, de egyikük sem annyira, mint maga Zsuzsanna. Öltöztek, indultak. Gina ismét Torma és Kismari között, mint legelőször. A két lány átsuttogott rajta, de most nem zavarta. Nem is érdekelte. Az utcát figyelte. Most egészen más szemmel, mint amikor először látta. Nézte, mit ígér ez az út a templomig. Miféle szökési lehetőséget. Még a templomot is úgy vizsgálgatta most, mint olyan helyet, ahonnan esetleg ki tud osonni. Utóbb rájött, onnan a legkevésbé valószínű. Minden osztálynak megvolt a kijelölt padrésze. A kivezető kapuknál ott álltak a presbiterek. Nyilván azt se használna, ha azt mímelné, rosszul lett. Zsuzsanna tüstént otthagyná az Isten tiszteletet, hogy hazakísérje. Templom után szabadok voltak, ebéd végeztével postát osztottak. A csomag, amelyet apja az első szombaton ígért, most érkezett meg. Mikor érte ment a nagy karton dobozért, amely tele volt tejasüteménnyel, szinte látta Róza néni cukor liszlekvár illatú kezét, ahogy gondosan, soronként egymásra rakja a finomságokat. Apjának több ideje lehet az átlagosnál, hogy maga címezte meg neki. Zsuzsanna testvér címén Gina lányomnak. Ez a tábornok írása. Lehet, hogy nem érezte elég katonásnak, hogy teljes nevével és rangjával maga szerepeljen feladóként? Mert feladónak a legényük nevét írta. Küldi Tóth János Monor. Mennyit utazik az ő apja mostanában? Most mindjárt indulhat kínálni. A házi rend értelmében senki sem fogyaszthatja el egyedül, amit hazúról kapott. Zsuzsannát kínálta meg legelőször. A diakonissa kivett egy kristálycukorral megszórt csillagocskát, de nem ette meg, ott hagyta a terítéke mellett. Tálat, tésztás tányérokat, utasította a napost. El szabad fogyasztani Georgina süteményét. A napos bánki volt. Hozott a konyhából egy nagy kerek tálat, meg 20 desszertes tányért. Zsuzsanna az ablakhoz lépett. Nézett ki a kertbe, ahol Gigus tanárnő karonfogva járkált Sáfár Eszterrel, az alsósok tanárnőjével, és most nem volt rajta fekete munkaköpeny, hanem színes ruha. Zsuzsanna nézte. Nézte Gigus tanárnő világos kék ruháját, magas sarkú kék cipőjét, és nem figyelt arra, mi történik a háta mögött. Bár nem volt kétsége afelől, mi fog történni, Gina elindult a tállal. Megkínálta legelőször Arit, ő ült vele szemben az asztalnál. Ari még csak azt sem mondta, köszönöm. Elfordította a fejét. Salm, Ari szomszédja odasúgta neki. Ne strapáld magad, nem kell, falt fel magad az egészet. Csak állt, kezében a tál, megalázottan, tehetetlenül. Ha figyelmezteti Zsuzsannát, hogy nem fogadják el a süteményét, megint csak árulójuk lenne. A diakonissa meg nem veszi észre magától, ami történik, csak bámul a kertbe, és néz egy ruhát. A prefekta most visszafordult. Csodálkozva nézett a telitárra. Körbe kínáltad? Kérdezte. Körbe! Mondták egyszerre az ötödikesek. Mindenki kapott? Mindenki, bizonyította az osztály. És ilyen rengeteg maradt? Akkor nagyon szerények voltatok, majd én elosztom. Ment, szépen kiszámolta a süteményeket, mindenki tányérjára letett két-két darabot, és Gináéra hármat. Kiürült a tál. Tessék megköszönni, mondta Zsuzsanna. Köszönjük, Vitai, énekelték az ötödikesek.
Egészségetekre, suttogta a kislány.
Zsuzsanna hátra ment a tálalóablakhoz. Kis Mari, és utána kivétel nélkül mindegyik ötödikes, zsebre vágta a két süteményt. Gina szájában megkeseredett az egyetlen mézes csók, amit magába kényszerített. Alig tudta lenyelni. A másik két süteményt a markában lopta ki az ebédlőből, és beledobta a vécébe. A tábornok küldeményének másnap lett a temetése. Délután a kertészetben dolgozott az osztály. Ástak, gerebjéztek, előkészítették egy darabon a konyhakert földjét. Szabó gyűjtötte egy kupacba az aszuleveleket, száraz gajakat. Elsőnek Kismari gerebjézte össze a rákiszabott terület avarját, s mikor odahúzta Szabó elé, a levelek tetejére ráejtette a kötényes zsebéből a két süteményt. Kész? Kérdezte Szabó diadalmasan. Kész? Felelt neki Kismari. Gina végignézte, hogy dobja minden osztálytársa Szabó kupacára a máskor annyira kívánt, annyira nélkülözött süteményt. Rágerebézték a gajakat, a száraz leveleket. Bánki meggyújtotta a mágiát. Szabó, mint valami kövér papnő az ókori áldozatot, időnként megkavarta a füstölgő, parázsló halmot egy bottal, hogy el ne aludjék a tűz. Látták, hogy látja, sőt figyelték, milyen arcot vág hozzá. Megállta, hogy lent a kertben a pillája se rebbent, de csak estig, míg le nem feküdtek. Akkor, villanyoltás után, mégiscsak elsírta magát, hogy elégették a szegény, ártatlan süteményeket. Sírt, sírt, és közben gyűlölte magát, mert miért nem erősebb, hiszen úgyis itt hagyja őket, mihelyt lehet, nem volna szabad kiszolgáltatnia magát a gúnyos megjegyzéseknek. De nem tudta abbahagyni az zokogást. Reménytelenül, fuldokolva sírt, és még zuhogó könnyei között is csodálkozott, milyen kemény szívűek ezek a gyerekek, hogy nem jön ide hozzá senki. Arra rezzent össze, hogy a villany felgyullad, és valaki fölébe hajol. Agyon sírt, égő szeme előtt ott áll Zsuzsanna. Egy éjszakára átöltözött Zsuzsanna, aki nem volt rajta a főkötője, és éppen fésülködhetett, mert nagy szőke haja szabadon gyűrözött a válláig. Pongyolát viselt, illedelmes szürkét. Olyan szép volt, és olyan váratlan jelenség, hogy megállt a könny a szemében. Te sírsz? Kérdezte Zsuzsanna, és leereszkedett mellé az ágyra. Úgy sírsz, hogy a folyosóra is kihallik ebben a nagy csendben. Késő van, mindjárt éjfél. Mi történt, Georgina? Nem tudott, nem is akart felelni. Csak kinyújtotta a kezét, és belekapaszkodott Zsuzsannába. Nem szabad megérinteni a nevelőket, jutott eszébe a szabály. És érezte Zsuzsanna karjának megrándulásán, hogy a diakonissa is ráemlékezett erre. Ám a kar ott maradt a szorításában. És ott maradt Zsuzsanna is az ágy szélén. Ne sírj, mondta a prefekta. Ne sírj. Nem lehet rá semmi okod. Az iskolában minden rendben van. Apád szombaton telefonált, otthon sincs semmi baj.
A csomag okozta, tudom.
A csomag visszahozza az otthont. Honvágyat ébreszt. Azért nem szeretem, ha csomagokat küldözgetnek nektek hazúról.
Ne sírj már.
Csöndesen beszélt vele, majdnem hangtalanul. Gina egyre jobban szorította karját, amelyet Zsuzsanna most már félreérthetetlenül ki akart vonni az ujjai közül.
Felkelted a többit is. Hallgass, Georgina.
A diakonissa felállt. Körülnézett. Az ágyakban szenderegtek az ötödikesek, ám a prefekta gyakorlott szeme úgy elolvasta az arcok rejtett üzenetét, mintha kimondták volna a hallgató ajkak, amit az alvás színlelők gondolnak.
Tudjuk, hogy sír, de nem érdekel.
Valaki ilyen szomorú az ötödik osztályban, és az osztálytársai nem törődnek vele? Ez nem val valami nagyszerű lélekre.
Zsuzsanna kedves hangja most olyan volt, mintha késpengék csengenének össze fagyos szélben.
Ilyen közönyös osztály alig ha érdemli meg, hogy részt vegyen a Horn Mici néni uzsonnáján.
Tudom, hogy tudjátok. König tanár úr megmondta, hogy elárulta.
Egy darabig nem mozdult semmi. Az ötödik osztály adott a látszatra. Aztán lassan elkezdtek ásítozni, szemüket dörzsölni, Bánki azt mondta, na hát, ha tudta volna, hogy ez a szegény Vitai nem alszik, hogy szomorú.
Oda gyűltek köré mindenki, aki csak fért, és Gina újra sírva fakadt, még hevesebben, mert Zsuzsanna nem tudta, hogy ez az érdeklődés is csak játék, tettetés.
Vigasztaljátok meg Georginát, mondta Zsuzsanna. Ha fél óra múlva még mindig sírva találom, az osztályt teszem felelőssé. Még idegenít neki sok minden. Az élet is szokatlan. Az édesapja távol. Honvágyat támadt a csomagtól. Segítsetek felvidítani. Meséljetek neki Horn Mici néni uzsonnájáról.
Kiment. Akik eddig felé hajoltak, közvetlen szomszédai, Kismari, Torma, Murai, Szabó meg Bánki, leültek a Torma ágyára, és csak nézték.
Menjetek innen, mondta Gina. Nem kell senki, ti se kelletek.
Tetán kell lesz nekünk? Kérdezte Kismari. Most még szórakoztassunk, hogy ne légy bánatos ének idején, mint egy álmatlan királyt?
Még hogy Horn Mici uzsonnájáról meséljünk neked, mondta Szabó felháborodottan. Na, azt lesheted.
Muszáj, rázta fejét Torma. Zsuzsanna kikérdezi, ellenőrzi.
Az igaz, mondta Murai.
Na, ide hallgass, te nyavajás! Horn Mici minden hónapban meghív magához egy osztályt uzsonnára. Egy egész osztályt. Olyan ételeket ad, hogy az hihetetlen. Horn Micinél valóságos lakoma van. És játék, meg néha tánc is. És minden olyan gyönyörű, hogy az ember elájul. Horn Micinek csodálatos háza van nem messze a vasúttól, aminek még csak a kulcsa is más, mint a rendes épületeké. Egy kis röhögő emberfejben végződik a Horn Mici kapukulcsa. Októbertől fogva minden hónap negyedik hetében van nála teja, és arra mindig a legjobb osztályt hívja meg. Mi még sose voltunk ott, most megyünk hozzá először életünkben. Hát megbecsüld magad, hogy miattad itthon nem maradjunk, különben majd nézheted, mit csinálunk veled.
Gina egy darabig bámult rájuk. Aztán hirtelen befordult, és a fejére húzta a paplant. A szíve úgy vert, hogy azt képzelte, ugrál felette a takarója. Mire Zsuzsanna benézett, az egész osztály ébren volt. Suttogtak, nyugtalankodtak, beszélgettek. Gina megaludt, mint egy csecsemő. Arca száraz volt, hűvös.
Megnyugodott, bólintott Zsuzsanna, és amit nappal sose tett volna, megsímogatta a kislány homlokát.
Nem tudta, hogy amögött a homlok mögött ott él a felszabadító, álomba lazító, mindenért megvigasztaló gondolat, hogy a Horn Mici tejájáról fog megszökni október utolsó hetében. Ha egy házban egy egész osztály nyüzsög, és ha az a ház közelesik a vasúthoz, ahogy valaki bement oda, úgy ki is jöhet, ha másképp nem, valamelyik földszinti vagy pince ablakon. Egy magánházban talán csak nem lesz minden földszinti vagy pince ablakon rács.